Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A legmagasabb piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a Hungaromet ZRT. Mai félig 5, holnapra pedig 3 vármegyére a hőség miatt. Előbbi Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Pest vármegyét érinti, aztán már csak az első 3-at. A napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat. További vármegyékben is másodfokú figyelmeztetés van, illetve lesz azonban érvényben a 27 fok feletti napi középhőmérséklet miatt. Ma este és éjjel a Duna vonalában és attól keletre akár nagyobb számban is kialakulhatnak zivatarok, ezekhez viharos széllök és jégeső és intenzív csapadék társulhat, továbbá lokálisan felhőszakadás is előfordulhat. A balkánti sújtó tikasztó hőhullám közepette egyre több helyen küzdenek erdőtüzekkel, írta a Euronews. Bulgária déli és délnyugati részén jelentős területeken lángol a száraz növényzet, Észak-Macedóniában 10 tűzgóccal küzdenek. Többen meghaltak, sokan eszméletlen állapotban kerültek kórházba Romániában, miután hőgutát kaptak az 5. napja tartó rendkívüli hőség következtében. Itthon az országos mentőszolgálat még napokkal ezelőtti tájékoztatása szerint 10-15%-kal nőtt a riasztásaik száma. Tegnap is megdőlt az idei nyári, valamint a mindenkori nyári magyarországi áramfogyasztási rekord, derül ki a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT legfrissebb adataiból. 19 óra 45 és 20 óra között újabb rekordszintet 7036 megawattot ért el a terhelés, tájékoztatta a rendszerirányító az MT-t. Tartós kánikula esetén inkább az esti órákban jellemzőek a csúcsok, amikor a háztartásokban is üzemelnek a klímák, valamint más elektromos berendezéseket is használnak az emberek. Nem választották be a háznagyok közé a Patrióták Európáért EP frakció jelöltjét, Szekeres Pált, a Fidesz-KDNP politikusát. Dajs Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának vezetője azt mondta, a parlamenti képviselők többségét adó baloldali blokk több millió uniós választópolgár akaratát vette semmibe ezzel. Az Európai Unió Bírósága úgy döntött, hogy az Európai Bizottság nem biztosított kellően széleskörű hozzáférést a nyilvánosság számára a COVID-19 vakcina szerződésekhez, és szabálytalanságokat talált a dokumentumok egyes részének szerkesztésére vonatkozó indoklásában, írja a Politico brüsszeli lap. Az ítéletet egy nappal a döntő szavazás előtt hozták meg. Ursula von der Leyennek holnap 361 európai parlamenti képviselő támogatását kell megszereznie ahhoz, hogy ismét megerősítsék a bizottság élén. Orbán Viktor holnap részt vesz az Európai Politikai Közösség 4. csúcs találkozóján az angliai Oxfordban. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnökének tájékoztatása szerint a tanácskozása 47 európai állam, illetve kormányfő kapott meghívást. A vezetők az előzetes napirend szerint megvitatják az Ukrajnának nyújtott támogatást, valamint az olyan közös kihívásokat, mint az energia és az összeköttetés, a biztonság és a demokrácia, valamint a migráció. Tajvannak fizetnie kellene a védelemért, mert a sziget semmit nem nyújt az Egyesült Államoknak, jelentette ki Donald Trump amerikai elnökjelölt a Bloomberg Business Week heti lapnak. Szerinte Kína nem fogja megtámadni Tajvant, mert az ott zajló chipgyártás fontos számára. Ezt egyébként Trump szerint elvették az USA-tól szinte 100%-ban. Az amerikai elnökjelölt Xi Jinping kínai államfőt nagyon jó barátnak nevezte. Civilizált kelet-nyugati együttműködés nélkül hidegháborús hangulatban egészen egyszerűen nem lesz lehetséges az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérése, a környezet megóvása. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki New Yorkban az ENSZ fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű fórumán. Szijjártó Péter hangoztatta, a tavalyi volt a történelem legmelegebb éve, az elmúlt évtized a legmelegebb, tehát jól látszik, hogy hosszú távon a környezetvédelme rendkívül fontos kérdés. Szijjártó Péter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egyeztetett. A külgazdasági és külügyminiszter szerint amennyiben nincs megoldás a csatatéren, akkor annak a tárgyalóasztalnál kell megszületnie, azonban ehhez párbeszédet kell kezdeni. A földgáz és kőolajellátás kapcsán pedig elhangzott, jelenleg a Lukoil nem szállít Magyarországra Ukrajnán keresztül, de keresik a jogi megoldást a tranzit újraindítása érdekében. Végül az időjárásról. A reggeli órákig sokfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap erre már kevesebb lesz az esély, és ismét sokat csüt majd a nap. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 20-21, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Szent András és Szent Benedek remeték. Lengyelországban születtek a 10. században, 1010 körül haltak meg. A fehér kámzsás párosok Csenszóvájába vasúton utazó magyar zarándok többnyire a Vág folyó völgyének veszi az útját. A vonat ablakán kitekintve Lipótvár vasúti csomópontjától kezdve egyik várom a másikat éri. Ezek sorában a folyó jobb partján, Trencséntől nem messze, a Fehér Kárpátok hegyvonulatában található a Szkalkai klastromrom és a Hajdani Bencés apátságnak ma is használatban lévő kéttornyú temploma. Július 17-én, majd különösen az ezt követő vasárnapon közeli és távolabbi zarándokok lepik el e búcsújáró helyet. András és Benedek életét Boldog Mór pécsi püspök írta meg. Eszerint Szent István királyunk uralma idején jöttek lengyel hazájukból Magyarországra. Zoerardus, magyarosan Szórád, lengyel hagyomány szerint már odahaza is remeteként élt a Dunajec folyó mellett, ami nem valószínűtlen adat, ha figyelembe vesszük, hogy Ottó császár Boleszláv lengyel fejedelem kérésére Szent Romualdnak, a kamalduliak későbbi rendalapítójának egyik Ravenna környéki szigetmonostorából küldött hithirdető szerzeteseket. Magyarországon előbb a Szent István alapította Zoborhegyi Bencés apátság tagjai lettek, Nyitravára közelében. Ott adta Fülöp apát Zoerardusnak az András nevet. Úgy látszik azonban, szíve itt is a korábban megszokott remete élet felé vonzotta, mert Fülöp apát engedélyével remeteségbe vonult a Trencsénnél átellenben emelkedő Szkalka barlangjába. Az ilyen remeteséget nem úgy kell elgondolnunk, hogy a kolostori közösséggel minden kapcsolat megszakadt. András időnként megjelent Zoborhegyen, hogy részt vegyen a közös ünnepi zsolozsmán és konventmisén, de a véget is, hogy Fülöp apát kezéből átvegye a kopott helyett az új rendi ruhát, vagy a nagybőt 40 napjára való 40 darab kókuszdiót. Másrészt a szerzetes társai is meglátogatták őt Szkalkai magányában. A nem messze fakadó hőforrás vize is odavonzhatta azokat, akiknek köszvényére vagy más ízületi bajára hasznos volt ez a kénes hévíz. Ma kiváló fürdőhely Trencsén Teplic, szlovák nevén Trencsiaske Teplice. Különösen barátja és tanítványa Benedek volt gyakori vendége. András nem csak ételben és italban tartott szigorú mértéket, a testének szükséges alvást is minden módon megkurtította. Pihenőhelye egy tölgy laposra faragott törzse volt. Ezt azonban sövénnyel fonta körül, a sövényt pedig teletűzdelte kihegyezett nátszálakkal, hogy fölébredjen, ha elszundítva oldalt dől és a sövényhez ér. A feje fölé fából faragott korongot helyezett, s négy nagykövet függesztett föl rá, hogy a feje ezekbe ütközzék, ha előre dől vagy hátra hanyatlik, szunyókálás közben. Az önfegyelmezésnek ezen eszközeivel szokták őt később ábrázolni. Bizonyára favágás is a hazájából és korábbi földműves életmódjából magával hozott készsége volt. Ez Szkalkai magányában is kiadósan gyakorolhatta, hiszen akkoriban az a terület még a gyepők korabeli országhatár előtti őserdő volt. András szerette ezt a munkát, de a sok bőtölés miatt hiányzott hozzá a testi ereje, s ezért nem egyszer elájult munkája közben. Mindez csak hamar felőrölte életerejét, úgyhogy egy alkalommal a tisztelői holtan találtak rá barlangjában. Tüstént értesítették az Zoborhegyi bencéseket, akik a holttestét Nyitrára szállították, s ott a Szent Emmerám tiszteletére épült székesegyházban temették el. A történtek után Benedek vonult el a Szkalkai magányba, de csak 3 évvel élte túl mesterét. Rablók támadtak rá, kincseket keresve rejtekében. Mikor rájöttek, hogy csalódtak számításukban, agyonütötték, holttestét lehurcolták a vágpartjára, és a sebes folyóba vetették. Később a hívek megtalálták, Nyitrára szállították, és az ottani székesegyházban mestere Szent András mellé temették. Az említett Szkalkai bencés apátságot Jakab nyitrai püspök alapította 1224-ben. A 2 remete koporsója azonban a nyitrai székesegyházban van, a keresztlevétel oltára mögötti kápolnában, s ide, valamint a Zoborhegyi kolostor romjaihoz kegyelettel zarándokolnak a város és környéke szlovák és magyar katolikusai. Személyük és működésük így 3 közép-európai ország helyi egyházának összekötő hídja. A Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, Szent Zoerárd András és Benedek a te hívásodat követve a remeteség magányát választották, hogy a csendben imádsággal és munkával tökéletesebben szolgáljanak neked. Közben járásukra add segítségedet, hogy e világ változandóságai közepette is készségesen meghalljuk szabadat, és mindenben követhessük szent akaratodat.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Homo János hétvégi levelét.
Kedves hallgatóink, Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevelében írta a következőket. Az idei év nagy örömet tartogat számunkra azzal, hogy Isten segítségével befejeződik az egri bazilika közel 5 éven át tartó teljes körű felújítása. Amikor főszékes egyházunkra rásütnek reggel a napsugarai, homlokzatán az arany felirat ragyogva hirdeti Venite Adoremus Dominum. A megújult egri bazilika ünneplésére szeretettel hívom főegyházmegyénk papságát, hitoktatóinkat, pedagógusainkat, fiataljainkat, és mindazokat, akik szeretnének bekapcsolódni a hálaadásba. A homlokzaton olvasható felirattal hívok mindenkit, jöjjetek, imádjuk az Urat! Kérem, hogy 2024. szeptember 28-án, aki teheti, vegyen részt nagy egyházmegyei ünnepünkön, amely legyen lelki megújulásunk különleges alkalma. Kedves hallgatóink, az újévi körlevél óta több mint fél év telt el, s nagy örömünkre szolgál, hogy a bazilika felújítása megtörtént. A hívek már birtokba vehették a belső tereket. Az egri főegyház megye tanévzáró Tedeumán a főpásztor felszentelte az új oltárt. Mint mondotta, nagyon sokan dolgoztunk együtt azért, hogy közel 5 év felújítás után erre ma sor kerülhessen. A régi oltárt a felújítás során le kellett bontani, visszaállítására pedig nem volt lehetőség. A főpásztor a mostani oltár szentelés során Szent Magnusnak és Severusnak ugyanazokat az ereklyéit helyezte el az új oltárban, amelyeket 1968-ban elődje Brezanóci Pál érsek úr helyezett el. Az új oltár és ambó mind anyagában, mind stílusában illeszkedik ahhoz a gyönyörű szószékhez, amelyik szintén a Brajc szigetéről való márványból készült. Az anyagnak és a formának ez az egysége kifejezésre juttatja, hogy a szentmisében Isten nem csak az eukarisztia asztaláról, hanem igéjének asztaláról is táplál minket. A főpásztor az oltár szenteléskor úgy fogalmazott: a templomot az oltár teszi templommá, amely minden templom központja. Nélküle a templom csak egy imaház lenne. Ez ugyanis az a hely, ahol a szent cselekmény történik, amikor Jézus Krisztus keresztáldozata jelenvalóvá válik a szentmisében. Az oltár magát Krisztust szimbolizálja. Ha bármelyik templom oltárára nézünk, Jézus Krisztus és az ő áldozata jut eszünkbe. Kedves hallgatóink! Amikor az egri bazilikáról beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül Pirker János László egykori egri érsek tevékenysége mellett. Ő volt az ugyanis, aki az itáliai Velencéből érkezett Egerbe 1827-ben. Az ő határozott személyiségének köszönhetjük az egyházmegye főszékes egyházát. Jó lehet, az 1799-ben elhunyt Eszterházy Károly püspök készítette elő a terveket, de Pirker érsek ismételten tárgyalt tervezőkkel, és végül korának híres építészét, Hild Józsefet kérte fel a katedrális felépítésére. A főszékes egyház 6 év alatt épült meg, és 1837. május 6-án szentelték fel. Az épület főszobrásza Marco Casagrande olasz szobrász volt, aki a homlokzati hit, remény és szeretet szobrot faragta. A mellékoltárokon helyezték el a korábbi székesegyházból megmaradt Szent Istvánt és Szent Lászlót ábrázoló képeket, Krakker János Lukács alkotásait. A bécsi Josef Danhauser festette a Szent János olajba főzését ábrázoló oltárképet. A főszékes egyház belső terének kialakítása azt lehet mondani, hogy 1837. évi felszentelése óta folyamatos volt. Az orgonát 1864-ben építették, majd 1912-ben, 1964-ben és 2000-ben korszerűsítették. Nagyság, hangzás és technika tekintetében is az ország legjelentősebb orgonái közé tartozik. 1910-re készült el a szentély, az 1950-es években Takács István mezőkövesdi festőművész festette ki a kupolát, a jelenések könyvét ábrázoló freskóval és a hátsó boltozatot egy sajátos hitvallás megjelenítésével. A kép azt ábrázolja, hogy ahogy a magyar egyház a történelem folyamán mindig, még az 1950-es években is hű maradt Rómához. A II. Vatikáni zsinat liturgikus reformjának megfelelően készült el a szembemiséző oltár. Az egyházmegye milleniumára pedig a bejárati bronzkapu, mely egyházmegyénk nevezetes eseményének állít emléket. A kereszthajó két üvegablaka közül az egyik a Szentlélek eljövetelét, a másik a közelmúltban boldoggá szenté avatottakat ábrázolja. A főszékes egyház 1970-ben nyerte el a bazilika címet. Kedves hallgatóim, úgy gondoltam, hogy a mostani jeles alkalomra drámát írok Pirker János Lászlóról, az egri főegyház megye egykori pátriárka érsekéről. A darab elkészült, az irodalombarátok már olvashatják is azt az Agria irodalmi lap most megjelent nyári számában. Viszont a mű megjelenését követően azt tervezzük Bércesi Andrással, a Szent István Rádió igazgató főszerkesztőivel, hogy a Pirker című drámából rádiójátékot készítünk. Talán kevesen tudják róla, hogy a bazilika építése mellett számos területen végzett elévülhetetlen munkát Egerért és az egri főegyház megyéért. A Pirker című drámával a nagyszerű főpásztornak, a bazilika építetőjének, a várban lévő kultuszhely a Kálvária kialakítatójának, a gyógyfürdő és a tanítóképző megálmodójának, a művészetek mecénásának, a lírai és epikai költemények szerzőjének, az elesettek gyámolítójának emléke előtt szeretnénk tisztelegni. Pirker János László pátriárka érsek az egri főegyház megye 1827 és 1847 közötti főpásztora, a bazilika építetője rászolgált erre.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.
Többé szomorúság. Nem volna háború, s együtt zengenék a béked alát. De nézzétek, mindenütt ott a szenvedés, a fáradt szívekben kibújt a láz. Tüzet kell gyújtani, a jövőt, a reményt visszaadni, az egész föld szeretetre vár. Lángoljatok, lángoljatok, a világnak örömhír kell, élő hitetek, lesz a fényetek az ében. Tanúim lesztek, induljatok, lángoljatok, a világnak örömhír kell. Lesz a fényetek az ében.
tanúim lesznek. Egyszer felismer majd a világ, és nem lesz többé szomorúság. Véget érnek a háborúk és a szíveket béke járja át. Nézzétek, épül már a mennyország, lássátok sok apró csodát. A bűn és a rossz felett győz majd a szeretet. Jó hír, adjátok tovább. Induljatok, lángoljatok. Lesz a fényetek az ében. Tanúim lesznek, induljatok, lángoljatok. A világnak öröm hír kell. Élő hívetek, lesz a fényetek az ében. Tanúim lesznek.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az asszony teremtéséről beszélget a Szentírás alapján.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenkinek kérem!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mai beszélgetésünk alkalmával az első nő Éva alakjáról fogunk beszélgetni. Előttünk van a teremtéstörténet szövege, és látjátok ebben, hogy két teremtéstörténet van a Bibliában. Melyikben található
a nő az asszony teremtése. Az egyik teremtés történet az viszonylag részletesen foglalkozik az asszony teremtésével. Melyik történet lesz ez?
A második teremtés történet.
Idézzük fel akkor ezt a második teremtés történetet. A történetek alapján mi az, amit megismerünk Éváról?
Nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítőtársat, aki hozzáillő.
Mit mond ez nekünk Éváról?
Hogy ő a férfinek a segítőtársa.
Igen.
És hogy hozzáillik tulajdonképpen.
Uh-huh. Igen, igen. Párja. No, mi derül még ki Éváról?
Azért az Úristen álmot bocsátott az emberre, és mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, és a helyét hússal töltötte ki. Éva Ádámnak az egyik oldalcsontjából teremtődött.
Igen, igen, megismerjük ugye a teremtésnek a folyamatát, a Jóisten, hogy alkotta meg az asszonyt. Aztán mit tudunk még meg róla? Például mond, a férfi is mond valamit az asszonyról, hogy kicsoda ő.
Az ember így szólt, ez már csont a csontomból és hús a húsomból. Asszonya neve, mivel a férfiból lett.
Igen. No, mi derül még ki Éváról? Meg Ádámról is például megtudjuk azt is, hogy milyen ruhájuk volt.
Semmilyen.
Igen, ugye ez
nem
is
volt. Nem,
hogy nem volt ruhájuk, igen, hogy messzenek voltak. No, tovább menjük a következő történetre, a bűnbeesés történetéről. Ott mi derül ki Éváról?
Évát a kígyó csábította a bűnbe.
Hogy volt valami párbeszéde a gonosszal, aztán azt is megtudjuk, hogy Ádám...
Ugyanúgy bűnbe esett. Ugyanúgy Éva miatt.
Igen, hogy hallgatott rá, ugye? Hogy valószínűleg jóba lehettek, nem? Hogy én annak az embernek fogadom meg a tanácsát, akikben megbízom. No, aztán megtörtént a baj, utána történt valami.
Elrejtőztek az Isten elől. Így elkezdték takarni magukat, és innen Isten tudta, hogy ettek a gyümölcsből.
Igen, igen, ráébredtek arra, hogy vétkesek, hogy bűnösek.
Így megszégyelték a testüket.
Pontosan. És a bűnnek meg lett a következménye is, ugye? Annak, hogy nemet mondtak Isten tervére. Mi lett a következménye?
Szállítja őket a paradicsomból.
Igen, egy világ bezárult előttük, és az asszonynak ott még, ugye mind a kettő megbünteti Ádámot az Úr, hogy neked ez lesz, és Évának mivel kell szembenéznie, mint mond a történet.
Megsokasítom terhességet, kínjait, fájdalmak közepette szülött gyermekeidet, hogy a szülés fájdalmas lesz.
Igen, és még ott folytatódik aztán.
Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad, hogy a férfi felsőbb rendű lesz, úgymond a nő felett?
Igen. Ez majd egy fontos gondolat lesz, majd még talán foglalkozunk is ezzel a gondolattal, de most az így fontos, hogy látszik a történetből, hogy ezt Éva, ezt a helyzetet, alárendelt helyzetet, ezt igazából önmagának köszönhette, ez a bűnnek a következménye. Azt mondta, hogy eredendően milyen volt a nő és a férfi viszonya, azt majd megnézzük még egyszer alaposan a teremtéstörténetet, és kihámozzuk belőle. Hogy a Jóisten így tervezte eredendően az ő kettejük életét. No, a nőkről évszázadokon keresztül, és talán még mi is, vagy talán még ma is úgy beszélünk, és gondolkodunk, mint a második nem, vagy mint a gyengébb nem. Ez a gondolata a 20. században aztán a feminizmus alaptétele lett. A feminizmus alapművének a címe is így szól, hogy a második nem. Simone de Beauvoir ebben a könyvében így ír a nőkről. Azt mondja, hogy a nőt a férfihoz viszonyítva szokás meghatározni és jellemezni. Ő a lényeges, a nő a lényegtelen. A férfi a szubjektum és az abszolútum, a nő a másik. Véleményetek szerint igaza van-e? Valóban második-e a nő?
Nagyon sok helyen a nőknek rengeteg sok minden meg van tiltva, és ott így teljesen alá vannak rendelve, és így mindent megtiltanak nekik.
Például Törökországban is rengeteg jog meg van fosztva a nőktől.
Bizony a világ bizonyos részein a mai napig élő valóság az, amiről a Simone de Beauvoir ír. Na, térjünk vissza az Ószövetség szövegéhez, vizsgáljuk meg a szöveget. Találtok-e benne olyan részletet, amely alá támasztja Simone gondolatát a nők másodrendűségéről? Simone egy okos nő volt, egészen biztosan ismerte ő is az előttünk álló teremtés történetet. Lehet ugyan, hogy felületesen, de vajon alátámaszthatta-e a kiinduló tételét a teremtés történet tanításával?
Hát Éva másodikként lett teremtve. Vagyis ebből a szempontból igen.
Igen, igen. Tudjuk ugye, hogy a második teremtésről azt mondja, hogy először Éva lett, vagy Ádám lett, mint ember megteremtve, és utána csak másodikként Éva. Találtok még olyan gondolatot, ami esetleg ezt alátámasztja, hogy a nő az egy másodrangú ember?
Ádámból lett megalkotva.
Uh-huh. Tehát, hogy értelmezhetjük akár úgy, hogy ugye nem mint egy önálló alkotás, hanem ő már csak úgy Ádámból lett kihasítva kvázi. Találunk még olyat az Ószövetség szövegében? A teremtés történetben?
Ádám őt vádolja a bűnbeesésért tulajdonképpen. Illetve, hogy ennek a következményeként Isten kimondja, hogy Éva fölött a férje uralkodni fogunk.
No, akkor most egy kicsit bajban vagyunk, mert hogy akkor vagy a Szimon tévedett, vagy vont le hamis következtetést, amikor azt állította, hogy a nők másodrangúak, vagy azt kell mondanunk, hogy bizony a nők másodrendűségét már az Ószövetség is megalapozta. Na, először is azt gondolom, hogy el kell ismernünk, hogy személyes tapasztalataink és a történelem évszázadai bizony arról tesztek tanúbizonyságot, hogy a nők nem rendelkeztek, és néhány területen ma sem rendelkeznek a férfiakhoz hasonló lehetőségekkel és jogokkal. Ez Simone helyesen ismerte fel. Arra azonban továbbra is keressük a választ, hogy mi Isten terve az emberrel, mi a nő eredendő feladata a teremtés rendjében, mit gondoltok, miért teremtette Isten a nőt?
Hogy ne legyen egyedül. Hogy legyen mellette valaki, akire például támaszkodhat.
Nézzük meg az Ószövetség a teremtés történet szövegét ismét. Az első teremtés történet, ami nagyon fontosat fog nekünk mondani, ebben ugye még név szerint nem ismerjük Évát, a nőt, de olvassuk csak el, hogy mit mond az ember teremtéséről az első fejezet. Először is megtudjuk, hogy a teremtett világ jó, úgy, ahogy van, jó. Sőt, az ember teremtése után azt mondja a Jóisten, hogy Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Nézzük meg, mit mond az első teremtés történet az emberről. Valami nagyon fontosat mond róla, hogy a Jóisten milyennek alkotta meg az embert.
A saját képmására.
Saját képmására és hasonlatosságára.
Hogy ők uralkodjanak minden élő lény fölött.
Igen.
Ami él és mozog a földön.
Feladatot adott nekik. Az Anna mondta, hogy a Jóisten saját képmására alkotta meg az embert. Ez nagyon jól hangzik, de vajon mit jelent ez? Hogyan tudnátok ezt értelmezni? Mit jelent az Isten képmásának lenni? A képmás az ugye mindig egy kicsit vagy tükörképpel van, így rokonítva, hogy valami hasonlóság van. A képmás és a... Mi lehet ez a hasonlóság alapja? Miben hasonlíthat az ember Istenre?
Gondolom így felépítésileg, vagy így.
A történet úgy fejezi ki, ez a második teremtés történetben van, amikor Ádámot megteremti, hogy őt ugye úgy alkotja meg a Jóisten, hogy a föld porrából megformálja, és az orrában leheli az élet leheletét. Egyetlen egy más teremtmény sem kap ilyen isteni leheletet, csak az ember.
Áldottak vagyunk. Hogy az emberek áldottak.
Az ember az, akit a teremtést végén a Jóisten megáld. De ha belegondoltok, hogy miben különbözik az ember egyébként a teremtett dolgok összes többi résztvevőjétől.
Tudunk gondolkodni.
Pontosan, például tudunk gondolkodni. Meg az Anna végül is jól mondta, hogy az embernek az összetétele valahogy más, mint mondjuk az állatvilágé.
Hát fejlettebb, meg alapjáraton mi tudunk beszélni az állatokon, nem igazán, úgyhogy...
Igen, ez is nagyon jó, az embernek a legfejlettebb a kommunikációs készsége.
Tudunk fizikai munkát csinálni.
Igen, ez is igaz, bár mondjuk arra azért az állatok is képesek.
Nem ösztönből cselekszünk.
Igen, nem ösztönből cselekszünk, ez is egy nagyon fontos dolog.
Van szabad akaratunk.
Fú, nagyon sok lényeges dolog itt elhangzott, meg ez egy nehéz kérdés, ugye? Visszatérve az Annára, hogy mondta, hogy ő érezte, hogy az embernek valamilyen még van, valami különleges összetevője van. Amit jó kifejezett a történet, ugye az Ádám teremtése, hogy az agyag, vagy a föld pora, és amit az Jóisten belelehel, ugye az a lélek. Tehát, hogy az ember a lelkes lény, vagy lelkes állat, ahogy régen mondták is, hogy csak nekünk van ez a szellemi, lelki töbletünk. Ebből adódik aztán, amit így mondtatok, hogy tudunk gondolkodni, ebből ki tudunk, tudunk dönteni, és tudunk erkölcsi döntéseket hozni, ez pedig azt jelenti, hogy egyedül nekünk van szabadságunk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyedül nekünk van szabadságunk. A történetben látjuk is majd, ott a bűnbeesés történetére, hogy ott már rögtön ez az ember szabadságáról szól. Az állatvilágban Jóisten beleprogramozta az ösztöneiket, ők azok szerint viselkednek. Nem tudnak jól vagy rosszul viselkedni, mert ők ezek alapján, ahogy a Bea is mond, az ösztöneik szerint viselkednek. Egyedül az ember tudja azt mondani, hogy máshogy döntök, mint ami akár a teremtés rendjéből következne. És majd látjuk, hogy az első emberpár meg is teszi ezt a döntést.
Lesznek, induljatok, lángoljatok, a világnak örömhír kell, élő hitetek.
szabadságon kívül, azon kívül, hogy szellemi és lelki lények vagyunk, tudunk erkölcsi döntéseket hozni, van még egy nagyon fontos dolog, ami az embert emberré teszi, megjelenik benne az ember Isten képmásisága, és igazából ez magában a szövegben is benne van. Tulajdonképpen a szöveg értelmezés önmagát. Ugye azt mondjuk, hogy az Isten képmására teremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette őt. Ez azt jelenti, hogy ebbe a képmásiságban ezt értelmezhetjük úgy, hogy annyiban vagyunk a Jóisten képmása, amennyiben, mint ember, férfiként és nőként létezünk. Azaz azt jelenti, hogy a Jóisten kapcsolatra teremtette az embert. Kölcsönös szeretetre és az önátadásra hívja őket. Ugye azt mondtuk, hogy az ember mint egy tükörképe Istennek. Ahhoz, hogy megértsük ezt az Isten képmásiságot, tudnunk kell, hogy milyen az eredeti kép, hogy milyen Isten. Milyennek ismertük meg Istent Jézus Krisztusban? A Szent Háromságos Isten három valóságos személy, akik egymástól különböznek, de úgy, hogy lényegük egy és oszthatatlan marad. Azt is mondjuk, hogy Isten a szeretet. A Szent Háromságot is talán így tudjuk a legjobban megérteni. A szeretet azonban csak kapcsolatban létezik. A szeretet tehát személyek között létezik. Istenben a Szent Háromság személyei között, a teremtett világ rendjében pedig férfi és nő között. Emberségünk és Isten képiségünk a férfi és a nő szeretet kapcsolatában bontakozik ki ezért a legteljesebben. A férfi és a nő eredendő egységét és Istenhez való hasonlatosságát szemléletesen mutatja be Platón története a teremtésről. Ugye Platón ezt nem egy keresztény közegben írta, ezt a történetet, de nagyon szépen mutatja, hogy az embernek ez a kapcsolatban való léte, ez olyan mélyen a szívében van írva, talán nem is tudja ezt megtagadni. Kinga, felolvassa nekünk ezt a történetet.
Platón szerint a teremtés kezdetekor az ember nem olyan volt, mint ma. Nem léteztek férfiak és nők, csak egyféle lény létezett. Alacsony volt, egy teste volt és egy nyaka, de a fején két arc volt, az egyik előre nézett, a másik meg hátra. Mint a két teremtményt összeragasztottak volna a hátuknál fogva. Ennek a lénynek két neme volt, négy lába és négy karja. De a görög istenek féltékenyek voltak, mert látták, hogy egy négy karú lény sokkal többen tud dolgozni, hogy a két arc mint mindent lát, ezért nem lehet rajta ütni, a négy láb pedig sokáig tud gyalogolni, vagy egyszerűen talpon maradni. És ami a legveszélyesebb, egy ilyen kétnemű lénynek nincs szüksége másra, csak hogy szaporodni tudjon. Akkor azt mondta Zeus, az Olympus legnagyobb ura, tudom, mit lehetne csinálni ezekkel a halandókkal, hogy ne legyenek olyan erősek. És egy villámmal ketté hasította őket, megteremtvén ezzel a férfit és a nőt. Ez jelentősen megnövelte a föld népességét, de ezzel egyidejűleg nagyon meg is gyöngítette a lakóit. Mert most mindenkinek újra meg kellett keresni az elveszített másik felét, hogy átölelhessék egymást, és ebben az ölelésben visszanyerhessék régi erejüket, hogy ellen tudjanak állni a támadásoknak, hogy újra bírják a hosszú menetelést és fárasztó munkát.
Jó, hát ez a történet is nagyon szépen mutatja, hogy a nő és a férfi ereje, ugye már Platón szerint is egységekben, a kapcsolatukban, a szeretetükben valósul meg igazából. Ugye itt is az eredendő teremtett világban az ember férfiként és a nőként volt egy. Olyan szépen fejezik ez a platóni történet, hogy két arcuk volt. És az is olyan érdekes, hogy ugye két irányba néztek. Hogy valahol egyek voltak, de hogy mégis a világnak például teljesen más részét ismerték. Ugye, hogy két külön személy, mégis lényegileg ők képesek egyek lenni. No, nézzük tovább a második teremtés történetet, mert ez lesz aztán az a történet, amely szépen kifejti majd a férfi és a nő teremtésben megvalósuló egységét. Nézzük meg, hogy hogyan teremti meg Isten a nőt. Ugye ezt már itt említettük.
Hát az Úristen az emberből, azaz a férfiból, kivett oldancsontból alkotta meg a nőt.
Ez a teremtő aktus véleményetek szerint a nő másodrendűségét, vagy éppen az egyenrangúságát támasztja alá?
Szerintem az egyenrangúságát.
Igen?
Bár amúgy attól függ, hogy milyen szempontból nézzük.
Igen?
Igen, az egyenrangúságát, hogy így oldalbordájából csinálta így a teremtette a nőt, de ha úgy nézzük, akkor Ádám után, és akkor már olyan, mintha már másodrangú lenne a nő így.
Igen, igen, teljesen igazad van, Anna. Ezeknél a történeteknél az a fontos, hogy ugye azt is szokták mondani, hogy a két teremtés történet ellentmondásban van egymással. De nyilván azért kerültek bele egy történetbe, mert különböző módon, de nagyon lényeges dolgokat mondanak el. És azok a dolgok, amik kiderülnek ezekből a történetekből, azok a végén egy kerek egészet alkotnak. Tehát, hogy nem lehetnek önellentmondásban. Ugye egyrészt azt mondtuk az előbb az első teremtés történetben, hogy az ember férfinak és nőnek kapcsolatban lévő egységnek teremtette meg az ember saját képmására. Másrészt pedig ugye itt azt halljuk, hogy Ádámnak ugye a anyagi valóságából, a bordájából alkotta meg a jóisten az embert. Akkor melyik verziót erősíti ez a gondolat szerintetek? Gondoljátok bele, hogy például Ádám akaratából született az asszony.
Nem,
ugye? Ez a történet éppen a férfi és a nő azonos méltóságát mutatja be. Ugye ugyanabból az anyagi valóságból való az asszony is, mint a férfi. Ugyanannak az emberségnek a hordozója. Ismét párhuzamot vonhatunk a Szent Háromság és a Szent Háromság képmására teremtett ember között. Jézus és az Atya kapcsolatáról a következőket valljuk a hitvallásban. Ugye ezt minden szentmisén elmondjuk. Jézus az Atyával egy lényegű, azt mondjuk, hogy az Atyától született. Ezt a hit titkot már képpel fejezzük ki, a hiszek egyben szavak helyett már képek beszélnek, így folytatjuk a hitvallást, hogy Isten az Istentől, világosság a világosságtól. Így fejezzük ki Isten titkát, a személyek egyénlényegűségét és oszthatatlanságát, isteni méltóságuk azonosságát. Tulajdonképpen ugyanez a kép jelenik meg az ember és a nő teremtésekor is. Ugye azt mondjuk, hogy ember az emberből, vagy ahogy az eredeti szöveg mondja, hogy ez már csont a csontomból, hús a húsomból. Ugyanazon emberi méltóság hordozója Éva is. Erre utal az új teremtmény neve is, ugye az lesz a neve, hogy asszony. Ezt a magyar nyelvben nem érzékeljük, de a héber nyelvben az asszony héber megfelelőjét, az iszachot, a férfi értelmű isz szó nőnemű változataként lehet fölfogni. A férfi és a nő nevének egybecsengése egyszer mind a két nem lényegének azonosságára utal. Elfogadható ez az értelmezés számotokra így? Felül tudja írni azt, hogy másodjára lett teremtve?
Igen, mert így ketten alkotnak egy egészet, és akkor így egyenrangúak.
Az egyik nem létezhet a másik nélkül.
Igen, igen, igen. Tehát olyan, az emberségünk lényege az a kapcsolatban való lét. Ahogy a jó Isten se tudjuk valójában elképzelni a szeretet kapcsolat nélkül. Mert hogy mondhatnánk, hogy Isten a szeretet, egy önmagában való egység az nem képtelen a szeretetre. És az ember létünket is csak úgy tudjuk megélni, hogyha kapcsolatban létezünk. Csak kapcsolatban válhatunk igazából emberré. Nézzük meg, hogy vajon a két nem rendeltetése, kapcsolataik hogyan alakulnak? Milyen kifejezések jellemzik őket?
Segítő.
Igen, megjelenik a segítő, igen.
Társ.
Társ, igen.
Hozzáillő.
Igen.
Hasonló hozzá.
Hasonló hozzá. Ugye a kapcsolatokat ezekkel a szavakkal tudnánk jellemezni. Hogyha ez alá és földi rendeltségi viszonyban gondolkodunk, akkor ezek a szavak nem jellemzőek. Milyen feladatot kapott a nő a teremtés történetben? Milyen céllal teremti őt a Jóisten?
Hát, hogy segítse a többis Ádámot.
Igen. Mi az a szó, amit a Szentírás használ?
Segítőtárs.
Segítőtárs, igen. Mit jelent számotokra, hogy a nő a férfi segítőtársa?
Ott áll mellette, ha kell.
De hogy többebb, mint pusztán egy segítőnél, szerintetek. Több. Majd a történet is erről szól, ugye? Mert előtte a Jóisten próbálkozik. Hogy oda vezeti Ádám elő az összes teremtett élő lényeket, mindent, hogy figyelj, válasszál, mondjál nekik nevet, melyik lesz a te társad, a te segítőd. Hogy nem csak egy segítőről van szó, és egyik se volt jó Ádámnak. Talán az a társ szó, amit itt oda illesztett a szöveg, az egy kicsit érzékelteti ezt, hogy az asszony nem csak egy segítő, hanem ennél több. Egy igazi társ. Ebben szerintem ez a társ szó fejezi ki azt a kölcsönösséget, ami az ő kapcsolatukat jellemzi. Ha belegondoltok, kollégisták vagytok, hogy a szobatárs az egy kölcsönös viszony, ugye? Vagy egy bajtárs, az szintén ugyanez a kölcsönösség jelenik meg benne. Kiderül-e a teremtés történetből, hogy miben társai ők egymásnak, hogy mire kaptak közösen meghívást? Van-e valami közös feladatuk?
Hogy benépesítsék a földet.
Igen?
És hogy uralmuk alá vonják, úgymond így a földön élő lényeket.
Hogy gondoskodjanak a teremtett világról. Leosztott-e a Jóisten a feladatot nemek szerint?
Nem.
Ugye szó sincs arról, hogy a nőnek ezt kell csinálni, a férfinak meg azt. Egy közös feladatot kaptak. Kinek ajándékozza a Jóisten aztán a teremtett világot?
Mindkettőjüknek, a férfinek is, és a nőnek is egyaránt.
Pontosan. Közösen kell a teremtett világ javaival gazdálkodniuk. Feltehetjük akkor a kérdést, hogy kit állt a teremtés koronája? Ki a földi paradicsom örököse, akit Isten a teremtés kezdetén megáldott?
Férfi és a nő is.
Ketten, közösen. Az első nő, Éva alakja, azt gondolom, hogy talán segített minket, hogy megértsük a nő eredendő méltóságát és feladatát a teremtett világ rendjében. Láttuk, hogy Isten tervében a nő ugyanazon eredeténél és rendeltetésénél fogva egységet alkot a férfival, annak egyenértékű segítőtársa. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, Ferenc pápa gondolatával búcsúzunk.
A szerető és életet fakasztó emberpár az igazi élő szobor, mely képes megjeleníteni a teremtő és üdvözítő Istent. Ezért termékeny szeretet Isten belső világosságának szimbóluma lesz. A nő az a személy, aki képes feloldani az első ember nyugtalanságát, magányát, amelyet az élő lények és az egész teremtés közelsége nem tudott csillapítani. A nő egyedül a férfihoz élő segítőtárs, a vele való kapcsolat, találkozás egy arccal, egy tervel, aki tükrözi az isteni szeretetet, és a legkiválóbb jó, a magához hasonló segítség, a támaszadó oszlop.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír.